fél. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Comba Sándor szerint csaknem 3,5 évtizede nem volt ilyen alacsony a regisztrált álláskeresők száma novemberben hazánkban, mint most. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint novemberben mindössze 225 ezeren voltak állás nélkül, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 1200 fős csökkenést jelent. Hívta fel a figyelmet hétfőn kommentárjában Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára. Az álláskeresők száma nem csak éves alapon, hanem a megelőző hónaphoz viszonyítva is mérséklődött, több mint 1300-zal tette hozzá. Az államtitkár elmondta azt is, a foglalkoztatottság további bővülése mellett a kormány kiemelt célja a jövedelmek vásárló erejének növelése. Életünk új kezdete lehet advent, adta át videóüzenetében adventi gondolatait a tiszáninneni református egyházkerület püspöke. Barna Sándor az egyházkerület honlapján megosztott videó üzenetében azt mondta, advent van, Jézus Krisztusra várunk, aki eljött és megígérte, hogy a világ végén újra eljön. Hallani a világ végéről szóló megjegyzéseket tette hozzá a püspök, feltette a kérdést, hogy közeledik-e a világ vége. Minden generáció megtapasztalja az utolsó időket a személyes világukénak is, mondta. De mi a helyzet a kezdettel? Jézus mindenhol a kezdetet említi. Történetei a reményről, a megbocsátásról és a második esélyről szólnak, mondta Barna Sándor. Jézus inkább azt ígéri, közel a kezdet. Advent a remény és a várakozás időszaka, tette hozzá a református püspök, aki szerint Jézus nem akarja, hogy lemaradjunk az új kezdetről, amikor a szívünk ajtaján kopogtat. A lehetetlen lehetőségével tekinthetünk vele a jövőbe, mondta Barna Sándor püspök adventi gondolataiban. A piaci kereskedők előrejelzése alapján a fenyőfa árak átlagosan 5-10%-kal alakulhatnak a tavalyi szint felett. A lucfenyőt 5000-5500 forint között, az ezüstfenyőt 6-8000, míg a Nordman fenyőt 8-10000 forint közötti méterenkénti áron kínálják az idei szezonban az utcai és piaci standokon megjelent alkalmi fenyő árusok, ismertette a múlt héten végzett felmérésének eredményét hétfőn az agroinform.hu. A vásárlók 72%-a tervez legalább 7000 forintot költeni erre a célra. Ezen belül 44%-nyian terveznek 10.000 forintnál nagyobb kiadást, míg minden ötödik vevő költ majd 15.000 forintnál többet. A fenyőtípusok között tovább nő a Normand népszerűsége, melyet a megkérdezettek 62%-a részesít előnyben, szemben a 2022-es felmérésben mért 54%-kal. A lucfenyő 22, míg az ezüstfenyő 14%-os értékkel foglalja el a népszerűségi lista következő helyeit. A felmérés alapján a vevők 85%-a az utolsó két hétre hagyja a vásárlást. A válaszadók negyede jelezte, hogy fenyő helyett műfenyőt díszít karácsonykor. Magyarországon ma 600-700 családi gazdaság termeszt 3000-3500 hektáron fenyőfát, az így megtermelt mennyiség a hazai kereslet mintegy háromnegyedét le is fedi, ismertette az agroinform.hu. A fogyasztóknak is az az érdeke, hogy az Európai Bizottság ne vegye el a gazdáktól a terület alapú támogatásokat, mert ha ez megtörténik, akkor a polcokon még több ukrán, dél-amerikai, észak-afrikai termék fog megjelenni, mondta Csett Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára a Kossuth Rádióban hétfőn. Azzal kapcsolatban kérdezték, hogy az Európai Bizottság azt tervezi, elveszi a terület alapú támogatásokat a gazdáktól. A MAGOSZ főtitkára elmondta, a támogatások elvesztésével az ágazat sokkal versenyképtelenebbé válna. Cseh Tibor András felhívta a figyelmet arra is, Ukrajna akkora mezőgazdasági potenciállal rendelkezik, ami több mint 400 millió ember ellátásához lenne elegendő. Szólt arról is, a döntés hátterében az állhat, hogy az európai élelmiszerpiac jelentős részét kiszervezték Európából, éppen a nagyon szigorú szabályok miatt Ukrajnába, Marokkóba, Kenyába, Dél-Amerikába, és most ezeknek a külső szereplőknek akarnak piacot biztosítani Európában.
Az időjárásról.
Kedden sokfelé kell számítani ködre, illetve réteg felhőzetre. Helyenként előfordul szitálás, ónos szitálás. Kedden késő délután, este nyugaton gyenge eső, főleg a hegyekben néhol havas eső is lehet. Kedden délután 2 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, miskolci Matthias Corvinus kollégiumos diákot köszöntetünk a főszervezők között, ugyanis Tóth Karina az MCC egyetemi programjának diákja főszervezőként vett részt az APSIM, vagyis az Országos Alkotmánybírósági Szimulációs Verseny Magyarországi rendezésében. A rendezvény az egyetlen olyan alkotmányjogi verseny, ahol az ország joghallgatói nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is kipróbálhatják magukat. Idén 6. alkalommal rendezték meg a versenyt. A tavaszi fordulók áprilisban lezajlottak Budapesten, Miskolcon és Szegeden. A döntőre november 7-én került sor az Alkotmánybíróságon, a fővárosban. A részletekről Tóth Karinát, az egyik főszervezőt kérdeztük. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Hogyan csatlakoztál az MCC-hez, milyen tanulmányokat végzel itt most az MCC-ben, miként vagy itt tanuló?
Én 2022-ben csatlakoztam az MCC-be, az egyetemi programnak vagyok a hallgatója. Ugye az MCC-nek az egyetemi programja úgy néz ki, hogy az első éves egyetemisták junior képzésben vesznek részt, ezután van egy 2 éves iskolarendszer, többféle iskola is van az MCC-ben, például jogi iskola, közgazdasági iskola, nemzetközi kapcsolatok iskola, és ezután az összesített 3 év után kapunk egy diplomát az MCC-ben. Én ezt a nyáron meg is kaptam, és most már a posztgraduális programnak a hallgatója vagyok. Konkrétan a Janus Pannonius programnak a tanulója, aminek igazából a fő csapás iránya a közösségszervezés, rendezvényszervezés. Azért is jelentkeztem egyébként ide, mert felfedeztem az MCC-s tanulmányaim során azt, hogy én a jog mellett nagyon szívesen foglalkozom ilyesmi dolgokkal is, és hát ennek az eredménye lett az is, hogy én lettem az APSIM-nek a főszervezője idén.
És az MCC-től, illetve az itteni tanulmányoktól, vagy magától a programtól milyen pluszt kapsz? Itt említettük a versenyt is, az APSIM-et is, illetve az, hogy különböző ilyen diákprojektek is megvalósulhatnak. Milyen pluszt ad az MCC számodra?
Hát ugye az MCC-nek az a jelmondata, hogy az MCC ott kezdődik, ahol az egyetemi tanulmányok befejeződnek, tehát ugye az az egész képzésnek a lényege, hogy olyan pluszt kapjunk tényleg, olyan területekről tanulhassunk, olyan témákról, amik az egyetemen ugye nem feltétlenül kerülnek terítékre. De talán amit nekem így a legtöbbet ad az MCC, az a diákprojekteknek a lehetősége. Jelenleg az egész országos MCC-ben körülbelül 50-60 diákprojekt van terítéken. Ezeknek az a lényege, hogy ha valakinek van egy jó ötlete, amit mindenképpen szeretne megvalósítani, akkor pályázhat arra, hogy az MCC segítsen neki megvalósítani ezt a lehetőséget, és többek között az APSIM is ilyen módon indult el 6 éve, hiszen nagyon-nagyon sok jogi verseny van egyébként az országban, a mindenféle jogi területről, viszont azt vették észre 6 évvel ezelőtt a jogi iskolás diákok, hogy tulajdonképpen csak külföldön vannak szimulációs versenyek, És hát talán ezért is nagyon egyedi az abszín, mert ez az országnak az egyetlen alkotmányjogi szimulációs versenye, és hát tényleg ezt tudnám kiemelni, hogy nekem ez a legfontosabb, és ez az, amit a legtöbbet ad az MCC.
És hát akkor itt már bele is vágtunk, vagy belevágtál a versenybe. Honnan jött az ötlete, hogy megszervezzétek az abszimot, mint versenyt? Mi az alapja, az ötlete a versenynek?
Én a versenynek a megálmodói között nem vettem részt, hiszen én ugye még csak negyedéves vagyok a Miskolci Egyetemen, a jogi képzésen, tehát én akkor még bőven nem voltam se egyetemista, se MC-t, és amikor ezt a versenyt kitalálták, annó a többi diáktársaim. Igazából úgy néz ki ez a verseny, ugye immáron már 6 éve rendezzük meg, hogy minden évben átveszi valaki más a projektnek a vezetését. Mindenképpen szükséges az, hogy legalább egy évig projektvezetők legyünk ahhoz, hogy az áprilistól novemberig tartó versenyt végig le tudjuk vezényelni.
Miben különleges ez a verseny, úgymond a többi jogi versenytől, úgymond milyen plusz van benne, miért volt érdemes létrehozni?
Ugye az országban több párbeszéd verseny is van. Ugye legfőképpen a jogi versenyek általában írásbeli versenyek szoktak lenni, ahol tesztsorokat kell kitölteni, vagy jogeseteket kell megoldani. A szóbeli versenyek általában lekorlátozódnak a párbeszéd versenyekre, viszont ez a verseny, az abszim, az teljesen egy komplex feladatkör, hiszen van ugye írásbeli fordulója is tavasszal, és ősszel pedig ugye a szóbeli forduló. És hát talán az abban rejlik az egyedisége, hogy novemberben a döntő az Alkotmánybíróságon kerül minden évben megrendezésre, ahol a versenyzők tulajdonképpen, mint az igazi alkotmánybírók egy teljesülés keretében tudják előadni a határozattervezeteiket, ugye megvitatni az álláspontjaikat, és hát tényleg ki tudják magukat próbálni, hogy milyen is alkotmánybírónak lenni, és azt gondolom, hogy ez nagyon egyedi.
Milyen részekből áll a verseny? Itt említettük, hogy van tavaszi forduló, illetve hát novemberben jutnak el a döntőig. Milyen részekből áll ez a verseny?
Ez általában úgy szokott kinézni, hogy márciusban országszerte meghirdetjük a versenyt. Ugye nagyon fontos azt kiemelni, hogy az ország bármely egyetemén tanuló joghallgatója jelentkezhet a versenyre, és akkor, amikor jelentkeztek a csapatok, akkor felmérjük, hogy melyik központból, melyik egyetemi városból hány csapat van, és ennek megfelelően alakítjuk ki azt, hogy a helyi fordulók hol kerülnek majd megrendezésre. Idén Szegeden volt, Miskolcon és Budapesten helyi forduló, oda koncentráltuk a csapatokat, és ők itt egy két részből álló feladatsort kellett, hogy megoldjanak. Az első, ez egy 100 kérdéses tesztsor volt tulajdonképpen, ezután pedig kaptak 10 jogesetet, ahol azt kellett eldönteniük, hogy az adott alkotmányjogi panasz befogadható-e az alkotmánybíróságra vagy sem. És akkor ezután összesítettük a pontokat, egyébként az idei versenyre 29 csapat jelentkezett, ugye csapatonként 4 fős volt a mezőny, és kiválasztottuk ezek közül a csapatok közül a 10 legjobb csapatot. És ezután, amikor kihirdettük ezt az eredményt, akkor ők kaptak az Alkotmánybíróság által összeállított jogesetet, amire nekik igazából az egész nyaruk volt arra, hogy egy határozattervezetet létrehozzanak, nyilvánvalóan minél szakszerűbben lehivatkozva, és ők ezt szeptemberben visszaküldték nekünk, és most pedig a döntőn arra került sor, hogy ők ezeket a határozatokat megvédjék, és kiderüljön az, hogy kié volt a legszakszerűbb megoldás tulajdonképpen.
És hát, ha itt a döntő szóba került, te a döntőt, akár a szervezői gárda, illetve hát a csapatok, hogyan éltétek meg, milyen hangulatban telt a döntő, hiszen hát ez egy nagyon egyedi dolog, hogy az Alkotmánybíróságon van egy ilyen versenynek a döntője.
Az idei projektcsapat az úgy nézett ki, hogy én voltam az egyik főszervező, én vittem az operatív részét az egész versenynek, és mellettem pedig Pelle Ágnes Veronika volt a szakmai projektvezető, és mi pedig 7 további projekttaggal dolgoztunk, ők szintén szakmai divízióba voltak beosztva, és operatív divízióba, ugye a szakmai divízió azzal foglalkozott, hogy összeállítsa a feladatsorokat, kijavítsa őket, tehát tényleg így az alkotmányjogi részét tették hozzá a dologhoz. Az operatív rész pedig, az operatív divízió azzal foglalkozott, hogy a helyi fordulókat megszervezze, a döntőnek a megszervezésében segítkezzen. Ugye itt mindenféle csinyára, binyára kell gondolni a dolgoknak, hogy akkor az e-mailezéstől kezdve, hogy akkor parkolóhelyet hogy intézzünk, hogy akkor a mörcsöket hogyan gyártsuk le, tehát minden egyes kis apró részletet az operatív divízió bonyolított le tulajdonképpen. És hát a döntőre is nagyon készültünk. Én személyesen úgy érzem, hogy majdhogy nem 10 hónapot dolgoztunk azért a napért, hogy ugye a döntő az Alkotmánybíróságon megvalósulhasson.
Mikor a döntő napjához értetek, ott maga a döntő, az milyen hangulatban telt a csapatok, hogyan érezték magukat? Gondolom nekik is nagy élmény volt az Alkotmánybíróságon versenyezni.
Igen, hát úgy nézett ki a nap, hogy reggel 10 órára vártuk a versenyzőket, ugye előtte mi már összekészültünk, ott megérkezett a videóstáb, ugye a kommunikációstáb, mindent szépen berendeztünk, és akkor amikor 10 órakor megérkeztek a csapatok, akkor az Alkotmánybíróság elnöke, dr. Juhász Imre köszöntötte őket, és nagyon fontos azt is hozzátenni, hogy az egész szóbeli fordulót, az egész döntőt az elnök vezette le. És hát nyilvánvalóan én is azt láttam a csapattagokon, meg a versenyzőkön, hogy azért izgulnak, mert hát azért mégiscsak nem egy sima iskolai helyszínen, vagy bárhol máshol lett megrendezve ugye ez a döntő, hanem az Alkotmánybíróságon, de őszintén szólva nekem ugye az is feladatom, hogy folyamatosan figyeljem azt, hogy ki hogyan érzi magát a versenyen, és én csillogó szemeket láttam tulajdonképpen végig, és rengeteg gratulációt is kaptunk amiatt, hogy mennyire szépen megszerveztük a versenyt, és hogy mennyire élvezhetővé tudtuk tenni.
Tavasztól a döntővel bezárólag mekkora munka volt, és hogy ez mennyire volt eredményes, ha fogalmazhatunk így, tehát összegezve az egész verseny szervezői szemmel mennyire volt sikeres, miként látod?
Hát nyilvánvalóan én csak az idei évről tudok nyilatkozni, hiszen ezelőtt más látta el ezeket a feladatokat. Én annyit tudok mondani, hogy nekünk a szervező csapatnak óriási munkánk volt ebben az egészben. Én tényleg volt olyan időszak, főleg már itt a szeptembertől kezdődő időszak, hogy napi több órát minimum fejben az abszimmal foglalkoztam, tehát ugye azért azt gondolom, hogy ez az egyetemi tanulmányok mellett óriási leterheltséget jelent. Ugyanez elmondható egyébként a projektvezető társamról is. És én azt gondolom, hogy tényleg próbáltunk a maximálisan a legjobbra törekedni, hiszen a személyiségünkből is adódik ez, hogy mindig a legjobbra törekedünk, és én egyébként azt látom, hogy ahhoz képest, hogy ez tulajdonképpen egy maroknyi diákcsapat, persze ugye az Alkotmánybíróságnak a társszervezésével, de megszerveztük, tehát mi szerveztük meg, mint diákok, ahhoz képest nagyon professzionálisan sikerült, én úgy gondolom.
Említetted, hogy itt az MCC diák projektjébe azért is vágtál bele, mert hogy érdekel a közösségszervezés, rendezvényszervezés. Miért vágtál bele ebbe a versenybe, hogyan csatlakoztál hozzá?
Hát igen, ugye, mint említettem, minden évben más látja el a főszervezői feladatokat ebben a versenyben. Tulajdonképpen januárban kaptam a hírt, hogy megüresedett ez a hely, hiszen általában negyedéves joghallgatók szokták a főszervezői feladatokat elvállalni, és amikor ugye oda kerülnek, hogy ötödévesek, akkor már a záróvizsgával és a diplomamunkával foglalkoznak, és azért továbbadják ugye a fiataloknak a lehetőséget. És akkor én beszéltem a Verával, egyébként ő mondta nekem, hogy van ilyen lehetőség, és így összecsillant a szemünk, és azt mondtuk, hogy amúgy mi lenne, ha ebbe belevágnánk. Ez azért is volt egyébként nagy kihívás, mert Vera akkor még Szegeden élt, és talán ugye ez is nehéz volt ebben az egész versenyben, hogy 9-en vagyunk a projektcsapatban, de vagyunk Miskolcról, Budapestről, Szegedről, Debrecenből, Győrből is, tehát hogy nem egy helyen vagyunk, és így ugye kicsit nehezebb ugye talán telekommunikációs eszközök útján megszervezni egy ilyen versenyt. De hát így csatlakoztam én, hogy akkor vágjunk bele, és hát azóta is sokat gondolkozom rajta, hogy milyen érdekes az, hogy sokszor egy ilyen gyors döntés, vagy gyors lehetőség mekkora ráhatással tud lenni a későbbi életünkre.
Ha mondhatjuk úgy, a közösségszervezés, rendezvényszervezés szak irányába, akár a jövőt tekintően, mennyire fog téged ez elvinni, illetve ahhoz neked ennek a versenynek a szervezése milyen pluszt adott, milyen tapasztalatokat szereztél, mint közösségszervező, rendezvényszervező, milyen pluszt adott az életedhez, vagy akár ehhez a szakmához?
Hát én ugye a jogot tanulok, most már negyedéves vagyok, és nincsen kétségem sem a felől, hogy én jogász leszek, viszont az, hogy rájöttem arra, hogy mennyire szeretek szervezkedni, illetve ilyen operatív teendőket elvégezni, ez nekem kicsit igazából egy hobbi. Én úgy érzem, hogy a kreativitásomat ebben tudom kifejezni ezekben a szervezői tevékenységekben. Tehát egyébként nem zárom ki, hogy majd egyszer a későbbiekben, hogyha esetleg úgy alakul, hogy szeretnék majd pályát váltani, akkor ezzel foglalkozzak, vagy akár tényleg így a jog mellett is egy hobbinak is azt gondolom, hogy helytálló tud lenni ez a tevékenység. Illetve azt mindenképpen hozzá szeretném tenni, hogy ugye kifejezetten fontosnak tartom azt a jogászok tekintetében, hogy ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is ott legyenek a toppon tulajdonképpen, hiszen ugye nap mint nap emberekkel kell foglalkozniuk, és azt gondolom, hogy az operatív teendőket is nagyon jól kell végezniük, ezért én azt gondolom, hogy az, hogy ilyen szervezői tevékenységet végzek most az MCC-ben, ez később is hozzá fog ahhoz járulni, hogy hatékony jogász lehessek, és egyébként, amit még nem emeltem ki, de nagyon-nagyon sokat tanultam arról az APSZIM szervezése alatt, hogy milyen vezetőként viselkedni. Ugye egy projektcsapatot kellett tulajdonképpen majdnem egy éven keresztül menedzselni, és én ebből óriási sokat tanultam, és azt gondolom, hogy ezt később is fogom tudni kamatoztatni.
Kedves hallgatóink, Miskolci Matthias Corvinus kollégiumos diákot köszöntetünk a főszervezők között, ugyanis Tóth Karina az MCC egyetemi programjának diákja főszervezőként vett részt az APSZIM, vagyis az Országos Alkotmánybírósági Szimulációs Verseny Magyarországi rendezésében. A rendezvény az egyetlen olyan alkotmányjogi verseny, ahol az ország joghallgatói nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is kipróbálhatják magukat. Idén 6. alkalommal rendezték meg a versenyt. A tavaszi fordulók áprilisban lezajlottak Budapesten, Miskolcon és Szegeden. A döntőre november 7-én került sor az Alkotmánybíróságon, a fővárosban. A részletekről Tóth Karinát, az egyik főszervezőt kérdeztük. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Para tratar de llenar el vaso con la música y no quedarme en silencio. El tiempo es un autor y va contando hazañas. Déjala hablar, prueba a pensar y traduce tu propia vida en un jardín de palabras que el viento lleva, la mente graba y se convierte en una esfera. La realidad vuelve hasta el fin. Mis pasos van centrado en una esfera de luz. Let me get in the day. For one day, singing at night and day. El tiempo pasa, nace una historia que el viento lleva y no me detendré. Lore, sole, forget, let me do it. Get a little bit of
A nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Kedves hallgatóink, már több mint egy hónapja tart a krízis időszaka a szociális ellátók körében. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan járják az utakat Miskolcon a három nagy szolgáltató emberei, és akinek kell, segítséget nyújtanak. Már beköszöntöttek az éjszakai fagyok, ami különösen nehéz időszaka a hajléktalanok és a szegény emberek számára, akiknek gondot jelent a fűtés. Az utcákon és a szabad ég alatt, sőt a hideg otthonokban is megszaporodhatnak azok az esetek, amikor az elesett embereket fenyegeti a hideg. Eddig szerencsére még nem történt kirívó eset Miskolcon. A több mint egy hete hullott hó sem okozott gondot. A hideg inkább szedheti az áldozatait. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Miskolci Gondviselésháza intézményvezetője, Kocsenga Anton elmondta, hogy együttműködnek a polgárőrséggel, a rendészettel és a rendőrséggel is. Április 30-áig, a krízis időszak végéig 24 órában lehet keresni a hajléktalan ellátókat a 0646 530 268-as telefonszámon. Azt is megtudtuk, Miskolcon az Újgyőri főtértől tartozik hozzájuk a hajléktalan ellátás a Bükk felé, mondta a szakember.
A hajléktalan ellátásban itt a város szinten is, városon belül is van egy protokoll, ami alapján az intézmények, illetve a hatóságok, a krízisautó, a diszpécser szolgálat végzi a munkáját. Tehát ezeket szoktuk ilyenkor átbeszélni, azokat a feladatokat, amik ránk vonatkoznak, és én úgy gondolom, nagyon jó az együttműködés város szinten, az intézmények segítik egymásnak a munkáját, nagyon jó a kapcsolatunk egymással, a hatósággal és a rendőrséggel, nagyon szoros a kapcsolat jelző szempontból, tehát nagyon sokszor ők azok, akik jelzik a problémát a területen. Ilyenkor általában az történik, hogy telefonon jelzik a diszpécser szolgálatunknak, hogy kint a területen, közterületen találnak egy olyan személyt, akinek segítségre van szüksége. A diszpécser szolgálatunk ilyenkor felteszi azokat a kérdéseket, amik segítik az ő munkáját a további tervezésben. Ha úgy indokolja, akkor a krízisautót küldi ki a területre, a két szociális munkás feltérképezi a kinti területet, szintén különböző technikákkal, illetve szakmai tudásukkal, tehát megpróbálják beazonosítani a problémát. Hogyha szükséges, akkor országos mentőszolgálatot hívják, hogyha ne talán olyan egészségügyi problémái van az adott személynek, akkor az egészségügyi intézmény felé irányítják, ha nem, akkor egy adott intézményben hajléktalan éjjeli menedékre vagy átmeneti szállóra, vagy egy krízis férőhelyre szállítják be. Ezt általában a diszpécser szolgálat munkatársa koordinálja.
Említett három intézményt. Melyik ez a három itt Miskolcon, akik ezzel foglalkoznak?
Hát Miskolcon a Vörös Kereszt, a Napfény, az Élet Alapítvány és a Máltai Szeretett Szolgálat, ez a három szervezet intézmény, akik itt város szinten foglalkoznak a hajléktalan problémájával, megoldási lehetőségeivel. És én úgy gondolom, hogy Miskolcon nagyon szépen le van osztva a feladat, mindenki tudja, hogy mi a feladata, az ellátási területe. Itt az ellátási terület elsősorban az utcai gondozó szolgálatra vonatkozik, mert Miskolcon négy utcai szociális szolgálat van, és minden egyes utcai gondozó szolgálatnak megvan a saját ellátási területe. Ez azt jelenti, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatnak elsősorban az Ógyeri főtértől fölfelé Lilafüred, Majális Park, Jukó, Pereces, tehát ezek a területek, ahol az utcai gondozó szolgálat munkatársaink segítik az utcán, vagy különböző helységekben, elhagyatott romos épületekben meghúzódó hajléktalanokat. Nekik a feladatuk az, hogy előre megtervezett bejárási területet bejárják, felkutatással foglalkoznak, tehát figyelik azokat a területeket, ahol esetleg megbújhat, vagy behúzza magát egy ilyen hajléktalan, ilyenkor megkeresik, elkezdenek vele beszélgetni, és törekszenek arra, hogy rávegyék arra, hogy vegyék igénybe az intézményi szolgáltatásokat, hogy valamelyik intézménybe menjenek be. De vannak olyanok is, akik ezt nem vállalják, nem fogadják el ezt a fajta segítséget, ilyenkor az adott területen különböző segítséget nyújtanak a szociális munkásaink, az autó fel van szerelve alapvető felszereléssel, takaró, ruhával, kis élelmiszerrel, gyertyával, gyógyszerrel, élelmiszerrel, és akkor, ha nem akarja vállalni az intézménynek a szolgáltatását, vagy az intézménybe való bejutását, akkor ott helyszínen ellátják, tehát segítenek, hogy az éjszakát túléljék.
Mit mondanak ezek a rászoruló emberek? Miért nem akarnak ők bemenni? Akár önök az, akár az összes többi más intézményhez.
Hát sokan azt mondják, hogy ellapják a cuccaikat, vagy kísértékeljüket, de én úgy gondolom, hogy minden intézmény rendelkezik egy házi rendel, ott vannak szabályok, el kell fogadni, együtt kell működni, és vannak olyan emberek, akik hát nem nagyon szeretnek szabályok között élni. Van, aki emiatt vállalja azt, hogy nem megy be az intézménybe, de hosszú munka során, vagy hosszú munkával, tehát a szociális munkásaink el tudnak oda jutni, hogy ezeknek az embereknek a gondolkodását, hozzáállását hogy meg tudják változtatni, és egy idő után úgy elfogadják a segítséget. Tehát van ilyen is, van, aki tényleg nem tud bent lakni azért, mert egy agresszív, kötekedő, és akkor ilyenkor a házi rendet megsérti, vagy kitiltják, és emiatt kerül ki az intézményen kívülre.
Említette a protokollt. Az mit akar, hogy megvan önöknek a protokoll?
Hát igen, a krízis időszak alatt tehát van egy eljárási rend, amit úgy nagyjából mindenki ismer, tehát hogyha van egy ilyen bejelentés bárki, tehát most egy állampolgár is találkozik egy olyan személlyel, aki padon fekszik, hideg van, látja, hogy veszélyben van az élete, ilyenkor felhívják, ha tudja a diszpécser szolgálatoknak a számát, akkor felszokták hívni a diszpécser szolgálatot, jelzik, hogy találtak egy nehéz helyzetben, vagy életveszélyben lévő személyt, hogy segítséget kér. Ilyenkor a diszpécser szolgálatunk kikérdezik, különböző kérdések vannak, ami alapján ő el tudja dönteni, hogy milyen segítséget küldjön ki. Tehát ahogy korábban is említettem, hogyha lát valamilyen nyílt sebbet, vagy nem szól, nem mozog, vagy nem tud kommunikálni vele, akkor mindenképpen érdemes akkor azonnal mentőszolgálatot hívni, és akkor egy órát tudunk nyerni azzal, hogy nem a krízisautó megy ki, mert akkor egy óra múlva a krízisautó vagy a diszpécser szolgálatunk hívja ki a mentőt. Ha nincsen ilyen probléma, akkor természetesen a krízisautót kiküldi a kollégánk. Ők szintén terepen meggyőződnek arról, hogy mi a helyzet, és hogyha elfogadja az illető, akkor beviszik, beszállítják egy idősek, vagy egy hajléktalan szállóra, vagy krízis időszak, vagy a krízis férőhelyre. De ennek van egy eljárási rend, elsősorban a Napfény az Élet Alapítványhoz viszik be, ott van egy 24 órás EU centrum, ott elsősorban megvizsgálják, ha olyan állapotban van, akkor lefürdetik, tiszta ruhát kap, és az ottani orvos kiállít egy igazolást, hogy közösségbe tartózkodhat, akkor a krízisautó átviszi az adott intézménybe, ahová éppen a diszpécser szolgálatunk helyett talált neki. Tehát ez a protokoll, amit mindenki betart.
Tehát akkor ez gördülékenyen megy, ahogy kiveszem szavaiból, és jó is hallani azt, hogy tudják, hogy na akkor most melyik szervezet, mikor lép be ebbe a körbe.
Igen, általában a diszpécser szolgálatunk tisztában van azzal, hogy melyik intézmény rendelkezik üres kapacitással. Tehát minden nap reggel lekérdezik ezeket a számokat, hogy éjszaka mennyien aludtak bent, és nagyjából tudjuk, hogy egy adott intézményben hány férőhely van, és az nap, vagy azon az éjszakán mennyien aludtak bent. És így nagyjából tudják, hogy ha az adott területen találják meg azt az embert, akkor a legközelebbi intézményben szállítják, és nem kilométeren keresztül szállítják, hogy ellátáshoz jusson. Tehát mindig azt teszik figyelembe, hogy hol találták, milyen intézmény van közelben, és hogy minél hamarabb bekerüljen az intézménybe.
Ez jól működik eddig?
Igen, én úgy gondolom, hogy nagyon jó az együttműködés az intézményekkel, a rendőrséggel is, tehát ők is nagyon sokat segítenek ez ügyben, tehát mind a jelzés szempontjából, akkor a polgárőrök is rendszeresen szoktak jelezni.
A rendészek?
A rendészek is, tehát velük is nagyon jó a kapcsolatunk, tehát ők azok, akik éjszaka is, tehát járják a várost, és nagyon sokszor találkoznak olyan emberekkel, akik tényleg hajléktalanok, és valami miatt, tehát még nem jutottak el az intézménybe, ilyenkor le a jelzést adnak, és hát a protokoll szerint járnak el.
Említette az önök területét, hát akármelyiket, ha nézem, azért ez elég olyan térség Miskolcnak azon része, ahol elég sok hajléktalan lehet, nem? Vagy ha nem is hajléktalan, rászoruló.
Hát a mi ellátási területünkön, tehát az Újgyőri, illetve a Diósgyőri városrész területén körülbelül 70-75 olyan személy van, akikkel napi szinten kapcsolatban vannak az utcai gondozószolgálat munkatársai. Tehát van olyan terület, ahol sátorban, elhagyatott épületekben, ilyen romos épületekben ezeknek az embereknek van az a lehetőség, hogy ilyenkor, amikor krízis időszak van, akkor megnyitjuk számukra a krízis férőhelyet. Itt nálunk az Árpád 2 szám alatt van egy 15 férőhelyes időszakos férőhelyünk. November 1-től április 30-ig 24 órában nyitva van. Ugyanabban az épületben működik egy nappali melegedőnk. Napközben be tudnak menni, meg tudnak fürdeni, mosni, egy minimális étkezést kapnak, foglalkoznak a szociális munkásaink velük, ügyeket intéznek, de mondom, hogy egy 24 órás intézményünk van, de ezen kívül az Árpád 88 szám alatt van egy átmeneti szálunk, ott 50 férfit tudunk ellátni, maximum 2 évig tudjuk őket ott elhelyezni, közben a szociális munkásaink dolgoznak azon, hogy a végleges elhelyezéseiket valamilyen szinten megoldják. tehát nagyon összetett a probléma, tehát nem mindenkire lehet ugyanazt a probléma megoldó kulcsot vagy megoldást ráhozni, tehát egyénileg vizsgáljuk, és egyénileg hozzuk meg azokat a döntéseket, vagy azokat a célokat határozzuk meg, ami neki a legjobb, mert nagyon sok az idős, beteg, a fogyatékkal élő, tehát sajnos, tehát a klienskörünk is nagyon megváltozott. Az átmeneti szállónk elsősorban önellátásra képes embereket tudunk elhelyezni, de sajnos vannak olyan helyzetek, amikor olyan embereket is el kell látni, akik nem önellátóak. Itt elsősorban arra gondolok, hogy gondozni kell őket, pelenkát gyógyszerezni kell, tehát ki kell nekik gyógyszerezni, mert önállóan nem tudják ezeket úgy megoldani, és nagyon sokszor problémát is okoz, mert nem tudjuk, hogy mikor vette be, bevette egyáltalán, többet vesz be, kevesebbet, és akkor ilyenkor probléma merül fel. Emellett van egy 150 fős népkonyhánk, hétköznaponként 150 embert ebédeltetünk. Én úgy gondolom, hogy ezeket a szolgáltatások nem csak a hajléktalanok veszik igénybe, hanem azok a kis nyugdíjasok, egyedülálló férfiak, nők, akik hát nagyon sok esetben tehát problémát okoz számukra, hogy napi egyszeri egy meleg tálételt megoldják.
Azt mondta, hogy 150 embernek jut meleg étel. Mi van akkor, hogyha oda 160-an, 170-en mennek?
Hát általában ilyenkor az van, hogy mindig van valami plusz.
Tehát úgy gazdálkodnak, hogy valami mindig adható legyen?
Hát általában igen, tehát mindig van a kis tartalékunk, amit hideg élelmiszerben tudunk segíteni. Tehát ez ritkán fordul elő, mert általában nem mindenki jön el minden napon, tehát a nyilvántartásunkban kb. 300 fő van, aki nyilvántartásban van véve, de hát ezek közül kb. 140-150-155-ig, tehát úgy meg szoktak jelenni, tehát ezeknek az embereknek is napi szinten vannak olyan dolgaik, amik miatt nem tudnak eljönni, kórházba mennek, dolgoznak, alkalmi munkát találnak, vagy megbetegszenek, nem tudnak eljönni. Tehát sok minden közben jön, ami miatt nem tud eljönni. Tehát azért, akik eljönnek, azokat mindenkinek tudunk egy tálételt biztosítani. Emellett még szociális munkát is végeznek a kollégák, tehát ügyeket intéznek, akinek szüksége van. Hetente kétszer, két órában jogsegélyszolgálatot biztosítunk számukra. Nagyon sok ember van, akinek nagyon sok tartozása van, ebben tud segíteni a jogásznőnk, illetve hetente kétszer, szintén két órában orvosunk is van, aki rendszeresen megvizsgálja az intézmény lakóit. Nem csak az intézménynek a bent lakói vehetik igénybe, hanem külsős emberek is, hajléktalanok is igénybe vehetik ezeket a szolgáltatásokat, térítésmentes, úgyhogy igyekszünk minél szélesebb szolgáltatást nyújtani ezeknek az embereknek, hogy megoldják a problémáikat. Nagyon sok olyan, aki abszolút nem foglalkozik a problémájával, nagyon sokszor abban azzal szembesülünk, hogy több felszólítás után sem intézkedik egy tartozásnál, és ezek a tartozások két éven belül, tehát duplájára, triplájára nőnek, és ilyenkor szembesülnek ők is, hogy mennyit jelent az, hogy nem foglalkoznak a saját ügyeikkel. Tehát nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy hát ne zaklassák, miért küldenek felszólításokat, de mindig azt mondjuk, hogy igen, tehát ha kapnak ilyen felszólítást, vagy bármilyen levelet, jöjjenek be, megbeszéljük, átbeszéljük, hogy milyen lehetőségek vannak, mert mindig van lehetőség.
Krízis időszak van, ugye novembertől elindult. Ilyenkor ugye önök azt mondják, hogy krízis időszak van, meg minden más szervezet, meg az önkormányzat is. Ezt tudják a rászorulók ilyenkor már?
Igen, igen, tehát a rászorulók ők tudják, mert már korábban kezdjük el ezeket a tájékoztatásokat tartani az ellátottaknak is kint a területen is, és általában tudják, hogy hová kell menni, feliratkoznak különböző ilyen várólistákról, tehát úgy nagyjából tudjuk, hogy kik azok, akik majd november 1-ével be fognak jönni a krízisférőhelyre, illetve a különböző szolgáltatások igénybevételére.
Kedves hallgatóink, már több mint egy hónapja tart a krízis időszaka a szociális ellátók körében. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan járják az utakat Miskolcon a három nagy szolgáltató emberei, és akinek kell, segítséget nyújtanak. Már beköszöntöttek az éjszakai fagyok, ami különösen nehéz időszaka a hajléktalanok és a szegény emberek számára, akiknek gondot jelent a fűtés. Az utcákon és a szabad ég alatt, sőt a hideg otthonokban is megszaporodhatnak azok az esetek, amikor az elesett embereket fenyegeti a hideg. Eddig szerencsére még nem történt kirívó eset Miskolcon. A több mint egy hete hullott hó sem okozott gondot. A hideg inkább szedheti az áldozatait. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Miskolci Gondviselésháza intézményvezetője, Kocsenga Anton elmondta, hogy együttműködnek a polgárőrséggel, a rendészettel és a rendőrséggel is. Április 30-áig, a krízis időszak végéig 24 órában lehet keresni a hajléktalan ellátókat a 06 46 530 268-as telefonszámon. Azt is megtudtuk, Miskolcon az Újgyőri főtértől tartozik hozzájuk a hajléktalan ellátás a Bükk felé, mondta a szakember.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Nekem nem nő család, így rajzokat szemelgetek repett szobám falán. Kint is repett a boltozat, csillogott mér velem, míg rajzra vonja ujjamat a képzelt értelem. Mint álomban a mozdulat riad és monoton, kiszakad az esti Balaton. Szlavóniába fut a hab, a teknő felmered, s felém mutatják talpokat a nádak gyökerek, hogy kiszakadt már, mint a fa. Az iszonyat
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Mm-hmm.